Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A MÁV-Volán csoportnál június 1-én lép életbe a késési biztosítás. A 20 percet meghaladó késés esetén az utasok visszakapják a jegyár felét. Bérleteseknél pedig havi 5 ilyen késés után a következő hónap bérletárából 10% kedvezményt kapnak. Jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedési infón Budapesten. Hozzátette, ez igaz akkor is, akik automatában vették meg a jegyet, és azokra is, akik pénztárban veszik meg a jegyet, vagy a MÁV Plus applikáció segítségével jutnak jegyhez. Utóbbi esetben a késési biztosítás funkció bekapcsolásával automatikusan a 20 perc késés után az 50%-ot jóváírják a bankkártyájukon, számlájukon. Erre közszolgáltatások területén nem nagyon volt példa Magyarországon, sőt Európában sem, hogy a késésekért objektív felelősséget vállaljunk, mondta Lázár János. Készül a Lex Magyar. Brüsszel Péter méretére testre szabják a mentelmi jogot Brüsszelben, közölte a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a közösségi oldalán. Deutsch Tamás bejegyzése szerint miután múlt héten kiderült, hogy Brüsszelben újabb szintet lépett az ipari mértékben zajló pofátlan időhúzás Magyar Péter mentelmi ügyében, a hírek szerint most Manfred Weberék még a mentelmi joggal kapcsolatos szabályokat is Magyar Péter méretére akarják igazítani. Megdöbbentő, hogy amíg az EP-ben a legtöbb mentelmi eljárás pár hét alatt lezárul, addig már legkevesebb 8 hónap, majdnem 250 nap telt el anélkül, hogy a Tisza párt elnökét egyáltalán meghallgatta volna az illetékes EP szakbizottság, fogalmazott a politikus. Hozzátette, mindeközben idén az EP már 8 olyan képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről döntött, akiknek a mentelmi ügye mind Magyar Péter telefonlopási ügyével nagyjából egy időben vagy később indult. Magyar Péter ügyében pedig még az első fázisig, a zárt ajtós meghallgatásig sem tudnak eljutni. A minimálbér emeléséről folyamatos a párbeszéd a munkaadói és munkavállalói oldallal, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma keretében 2024. november 25-én írták alá a 3 éves bérmegállapodást, amely rögzíti a minimálbér 2025 és 2027 közötti emelését. Kiemelték, a kormány folyamatosan azért küzd, hogy a magyar családok zsebében egyre több legyen, a fizetések évről évre emelkedjenek. A kormány ennek érdekében Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Magyarország forrásait ugyanis nem Ukrajnának, hanem a magyar családoknak és a magyar munkavállalóknak kell adni. Az emberi méltóság hordozóit csak a személyes jelenléttel tudjuk közvetíteni, hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a robotok és mesterséges intelligencia idős ellátásban való alkalmazásáról szóló konferencián Budapesten. Fülöp Attila köszöntőjében úgy fogalmazott, az emberi figyelem súlyát, az együttérzés pillanatait, az emlékezés és az odafordulás morális gesztusait semmilyen algoritmus nem képes helyettesíteni. Az államtitkár szavai szerint a technológia kettős arcot visel. Ígéretet hordoz arra, hogy kiterjeszti a gondoskodást, pótolja az erőforrás hiányt, segíti az ellátórendszert, ugyanakkor óhatatlanul magába hordozza az elidegenedés kockázatát, mondta. Több százezer adózónak a cégek mintegy 70%-ának kell még számot adnia különböző adókötelezettségeiről. Június 2-ig kell bevallani a társasági adót, a kisvállalati adót, az élelmiszerláncfelügyeleti díjat, valamint a helyi iparűzési adót, de hétfő éjfélig határidős a beszámoló közzététele is, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodával. A közlemény szerint megindultak a céges bevallások, de sokaknak van még teendőjük. Június 2-áig 400 ezer TAO bevallást és 100 ezer KIVA bevallást vár a hivatal. Ezek mintegy 30%-a érkezett be. Végül az időjárásról. Szerdán a napos időt követően erőteljes felhőképződésre számíthatunk, és késő délutántól északnyugat felől helyenként zápor, a délnyugati határ közelében néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa fogadta a kupagyőztes Nápoly foci csapatát. A győzelem csapatmunka eredménye. A pápa a jubileumi afrikai zarándoklaton. Legyetek a remény jelei a világban. A Vatikáni Postán megjelent a 14. Leó pápát ábrázoló első bélyeg sorozat. Németh László bíboros birtokba vette a Szűz Mária Tengernek Csillaga címtemplomát. Leó pápa a nápoli focistáinak. A győzelem csapatmunka eredménye. Audiencián fogadta kedden a pápa az olasz Serie A új bajnokait, akiket a labdarúgás társadalmi felelősségére emlékeztetett. Az egyes játékosok tehetségét a csapat szolgálatába kell állítani. Ne engedjenek az üzletközpontú sport logikájának. A szülőket és a vezetőket pedig arra kérte a Szentatya, hogy őrködjenek a fiatal sportolók emberi fejlődése fölött. Egy győzelem sosem pusztán egy kupa, legyen az bármilyen csillogó is. Egy közös út, a bajnoki találékonyság szépsége, ami meghajol a közjó előtt. 14. Leó pápa május 27-én kedden délelőtt az apostoli palota Kelemen termében fogadta az olasz Serie A bajnokság győzteseit, a nápoli futballcsapatát. Bajnokok, igen, de még ezt megelőzően egy csapatot jelképeznek a szó tágabb értelmében, amelyik megtanult együtt győzedelmeskedni. Péntek óta ünnepel és dalol Nápoly, a tenger kékje összeolvad a játékosok mezének színével, akik elhozták a Vezúv melletti városnak a 4. Scudettót, az olasz kupát.
E congratulazioni per la vittoria del campionato. Una grande festa per la città di Napoli.
14. Leó pápa gratulált nekik, és velük együtt reflektált az elért eredmény mélyebb értelmére. Egy bajnokság megnyerését hosszú folyamat előzi meg, ahol nem annyira az egyszeri győzelem, vagy egy bajnok rendkívüli teljesítménye számít. A bajnokságot a csapat nyeri, vagyis a játékosok, az edző és az egész csapat, a sportklub. Ez a legfontosabb vonás egy győzelemben a pápa szerint. Nem pusztán sport technikai szempontból, de társadalmilag is, tekintettel a foci népszerűségére, ami Olaszországon túl az egész világon töretlen.
L'esempio di una squadra in senso lato che lavora insieme, in cui i talenti dei singoli sono messi al servizio dell'insieme.
A csapat példát mutat, tágabb értelemben az együttműködésről, ahol az egyes emberek tehetségét a közösség szolgálatába állítják. A labdarúgás a pápa olvasatában olyan színpad, ahol számít a nevelési szempont, ahol jó vagy rossz értelemben megtestesülnek a fiatalok álmai. De vigyázni kell a sport árnyoldalára is, amit a biznisz, az üzlet diktál, mely kifordítja az eredeti célt, és így a közösségi indítatásból annak ellenkezője lesz, vagyis rossz dolgokra nevel. Ébernek kell maradni, őrködni a nevelési dimenzió fölött. Ezért a pápa köszöntését egy felhívással zárta. Oda kell figyelni a versenyszerű sportélmény erkölcsi minőségére, mert a fiatalok emberi fejlődését érinti. Azt hiszem, megértettük egymást, és nincs szükség sok szóra, fordult 14. Leo a Nápoli foci csapatához. A sportolókat köszöntve a Szentatya minden jót kívánt a Nápoli csapatának, Róza asszony nevében is, aki nekik szurkol.
Mi ancora complimenti. Complimenti anche di una signora che in questi giorni sta facendo da mangiare per me.
Gratulálok egy asszony nevében is, aki ezekben a napokban főz rám, és aki nápolyi, és azt üzeni, minden jót. Ő is szeretne itt lenni. Róza asszony, nagy szurkoló. Gratulálok valamennyi őtöknek. Az Úr áldjon meg titeket és családotokat. Minden jót. Az audiencia elején a pápa tréfásan megjegyezte, hogy a sajtó szerint ő AS Róma szurkoló. Nem minden igaz, amit a sajtóban olvastok, mondta.
Quello dice la stampa, non tutto quello che leggete nella stampa è vero.
A pápa az afrikai diplomaták szentévi zarándoklatán, legyetek a remény jelei a világban. Május 26-án hétfőn délután 14. Leo váratlanul megjelent a vatikáni bazilikában és köszöntötte a Szent Székhez és Olaszországba akreditált afrikai nagykövetek szentévi afrikai békezarándoklatának résztvevőit. A szentmise végén a pápa hangsúlyozta az afrikai kontinens nagyszerű tanúságtételét, amelyet az egész világnak kínál. Ez a szent év arra hív minden megkereszteltet, hogy keressék a reményt, és egyben legyenek a remény jelei az emberiség számára. Ebben az értelemben az afrikai kontinens az egész világnak egy nagyszerű tanúságtételt kínál. 14. Leo pápa így szólt az Afrikai Békéért Szervezet szentévi zarándoklat résztvevőihez, a Szent Székhez és Olaszországba akreditált afrikai nagykövetekhez. Előretett bejelentés nélkül jelent meg a szertartás végén, és találkozott velük hétfőn délután a Szent Péter Bazilikában, ahol a katedra oltárnál Francis Arinze bíboros, a korábbi Isten tiszteleti és szentségfegyelmi kongregáció nyugalmazott prefektusa vezette a szentmisét, amelyen Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos és Társadalomtudományi Akadémiák kancellárja és Fortunatus Nachukwu érsek az evangelizációs dikasztérium titkáraként celebrált. Leo pápa anyanyelvén angolul mondott rögtönzött beszédében hangsúlyozta, hogy a hitünk az, ami erőt ad nekünk, és lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk Jézus Krisztus világosságát az életünkben, és megértsük, mennyire fontos megélni a hitünket, nem csak vasárnap, nem csak egy zarándoklaton, hanem minden egyes nap. Azért, hogy tele legyünk azzal a reménnyel, amelyet csak Jézus Krisztus adhat nekünk, hogy továbbra is együtt tudjunk járni, testvérekként és nővérekként egységben, hogy dicsérjük Istenünket, és hogy felismerjük, mindenünk, amink van, és minden, amik vagyunk, Isten ajándéka, és hogy ezeket az ajándékokat mások szolgálatába állítsuk. 14. Leo köszöntötte a nagyköveteket, munkatársaikat és családtagjaikat. Megköszönte nekik, hogy megélik Jézus Krisztusba vetett hitüket. Kedvesen megjegyezte, hogy jó kísérőik vannak, utalva a szentmisét bemutató főpásztorokra. Végezetül arra kérte a résztvevőket, hogy csatlakozzanak imájához a csoportért. Köszönöm, Uram Jézus, és legyen áldott a neved! A szentévi zarándoklat témája a béke reménye Afrikában, és a 62. Nemzetközi Afrika Nap alkalmából szervezték. A rendezvényen közel 500-an vettek részt. A Vatikáni Postán megjelent a 14. Leó pápát ábrázoló első bélyeg sorozat. A Vatikáni Posta és Filatéliai Szolgálat május 27-én kedden jelentette be Róma új püspökének pápasága kezdetére kiadott új bélyegeit 4 különböző értékkel. Más, már korábban tervezett bélyegeket is ezen a napon bocsátottak ki, mint például a Niceai Zsinat 1700. évfordulójára, és az olasz zeneszerző Palestrina születésének 500. évfordulójára vonatkozókat. Különleges lepecsételésüket a Szentpétertéri postán lehet kérni. Elkészültek a 14. Leó pápának szentelt Vatikánváros által kiadott bélyegek. A Vatikáni Posta és Filatéliai Szolgálat bejelentette, hogy 14. Leó pápasága kezdetére új filatéliai sorozat jelenik meg május 27-én kedden, amely a Vatikán városállamban jelenleg hatályos 4 értéknek megfelelő összegben kerül kiadásra. 1 euró 25 cent, 1 euró 30 cent, 2 euró 45 cent és 3 euró 20 cent összegben. Ezentúl megjelentek ezen a napon az új filatéliai kiadványok, amelyeket már a 2025-ös hivatalos programban is előirányoztak. Ezek Giovanni Pierluigi da Palestrina, olasz reneszánszkori zeneszerző születésének 500. évfordulójára, Szent Vicenta Maria López y Ficuña, spanyol szerzetesnő, rendalapító szentélyavatásának 50. évfordulójára, a Niceai Zsinat 1700. évfordulójára, valamint a remény tanúságtevőinek a keresztre feszített Jézusról elnevezett Szent Mária világi nevén Mariam Bauardi palesztin szerzetesnőnek és az Európa sorozatnak a nemzeti régészeti felfedezéseknek szentelt kiadványok. Ami a 14. Leó pápaságának kezdetét ünneplő sorozatot illeti, az 1 euró 25 centes bélyeg a pápát ábrázolja, amint megválasztása után az áldások erkélyéről köszönti a híveket. A 2 euró 45 centes értékű bélyeg a hívekhez és a világhoz intézett első köszöntése végén ábrázolja a Szentatyát, míg az 1 euró 30 centes és a 3 euró 20 centes értékűek a Sixtus kápolnában május 9-én az egyházért bemutatott Missa pro Ecclesia 2 pillanatát idézik meg. A bélyegző 14. Leót ábrázolja, amint köszönti a híveket a Regina Czöli imádság után május 11-én. A szokásos módon május 27-én és 28-án a Szentpéter téren található postahivatalban egy postai alkalmazott látja el a bélyegeket a Diem Missionis, vagyis a kiadás dátumával ellátott különleges bélyegzővel. Alternatív megoldásként a kérelmezők július 5-éig fordulhatnak a Vatikáni Postai és Filatéliai Szolgálat bélyegző osztályához, hogy lássák el a bélyegeket ezzel a különleges bélyegzővel. A Vatikáni Posta emlékezteti a filatéliai gyűjtőket, hogy ezek a kiadványok hamarosan a piaci igényeknek megfelelő példányszámban elérhetőek lesznek a filatéliai és numizmatikai marketing online bolt értékesítési csatornáin a www.cfn.va weboldalon, amelyet a nyári időszakban újra aktiválnak.
Német László bíboros birtokba vette a Szűz Mária Tengernek Csillaga címtemplomát. Május 24-én szombaton este 6 órakor Német László belgrádi bíboros érsek birtokba vette a Róma melletti tengerparti Ostia kikötőváros Santa Maria Stella Maris, Szűz Mária Tengernek Csillaga címtemplomát. az ünnepi szentmisén részt vett Sima Avramovic, Szerbia szentzeki nagykövete, és egy 50 fő zarándok csoport a belgrádi érsekségből. Az Osservatore Romano vatikáni napilap május 26-i hétfő kiadásában számol be az osztiai tengernek csillaga plébánia templom birtokba vételéről. Május 24-én szombaton délután Német László Verbita belgrádi bíboros érsek ünnepélyesen birtokba vette a Santa Maria Stella Maris címtemplomát. Az Osztia tengerpartján fekvő Viale dei Promontori 113 szám alatti római katolikus templomban Német László bíborost Karol Jakel plébános fogadta, aki átnyújtotta egy párnán a templom feszületét csókkal történő tiszteletadásra. Német László bíboros mutatta be a szentmisét, amelyen mintegy 15 pap, köztük az Isteni Ige társaságának néhány papja is koncelebrált. A helyi hívek között jelen volt a templomban Szerbia szentzeki nagykövete, Sima Avramovic és felesége, valamint több mint 50 hívő a belgrádi érsekségből, akik a szentévi jubileumra érkeztek Rómába. A szertartást Jan Dubino prelátus, pápai ceremóniamester vezette. A Magyar Kurír Katolikus hírportálon május 21-én megjelent riportban Német László bíboros így vall a címtemplomáról. Az osztiai Stella Maris tengernek csillaga plébánia templom a címtemplomom, ahol már voltam többször, aminek az a furcsa, de gondviselésszerű véletlen is az oka, hogy egy szatmár németi származású fiatalember a plébánosa, akinek magyar és román vér is csörgedezik az erejében. Egy nagy plébániáról van szó, amelyhez 10 000 katolikus tartozik. Nagyon élénk pasztorális munka folyik ott. Egyszer már miséztem is ott. Most szombaton 18 órai kezdettel lesz a székfoglalásom. Azért is különleges ez a mise, mert jön egy autóbusztin zarándok, és a repülővel érkezőkkel együtt összesen 100 hívő érkezik a belgrádi érsesség területéről, akikkel ezt követően a szentévi zarándoklatot is elvégezzük. Nagyon örömteli az otthoni hívek támogatása, hiszen amikor tavaly decemberben Ferenc pápa bíborossá kreált, akkor is több mint 120 együtt ünnepeltek velem Rómában. A Vatikáni Rádió német tagozata egy interjúban a konklávéről kérdezte Német László bíborost, aki így felelt. Természetesen a Szentlélek ott volt köztünk, de a választás nem csak a konklávén történik, a választást előkészítik, és ez az előkészítés már jóval korábban elkezdődik. Amikor láttuk, és ez teljesen normális, hogy Ferenc pápa egyre gyengébb lett, akkor felmerült a gondolat, hogy vajon ki fogja őt követni. Teljesen normális volt, hogy mi, amikor még nem is voltam bíboros, hanem püspök, egymás közt beszélgettünk erről a barátaimmal, de épp úgy a szinódus során is, amikor Rómában voltunk 2023-ban és 2024-ben. Maga a konklávé a pápa választási folyamat végén jön. A konklávé egy sokkal korábban kezdődő folyamat végpontja. Ezért is mondhatom azt, hogy a 2024-es szinódus alatt már intenzíven beszéltünk róla, különösen azután, hogy Ferenc pápa meglepő módon 20 új bíboros nevezett ki, köztük engem is. A konklávét megelőző korábbi beszélgetésekben fölmerült a téma, mi lenne, ha amerikai bíborost választanánk? És természetesen voltak érvek mellette és ellene. Mellette az szólt, hogy amerikaiként hozzáfér a világ tágosságához. Ellene pedig az, hogy az amerikaiakra a világ sok részén ellentmondásosan tekintenek. De azt hiszem, nem az állampolgársága volt a döntő, hanem az ő személyisége. Aztán később, az első vacsorán, amikor már pápaként volt jelen a Szent Mártóházban az őt megbánasztó bíborosokkal, volt szerencsém az asztalánál helyet foglalni, ahol megkérdeztük tőle. Miért választotta a Leó nevet? Ő erre azt válaszolta nekünk, hogy számára ez a név mindenképpen egy programot jelent pápasága idejére Rómában. Másodszorban pedig egy személyes kapcsolat fűzi 13. Leóhoz. Fiatal emberként ugyanis gyakran járt egy az ágostor rendi atyákra bízott plébániára, és volt ott egy pap, aki jó barátja lett, és egy kicsit lelkivezetője is. Ezért választotta példaképül 13. Leót, nem csak a neve, hanem a programja miatt is, abban az időben, amikor ő újból felépítette a pápaságot, miután a Vatikán elvesztette a pápai államot Olaszországgal szemben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató az eukarisztia liturgiájáról beszélget a Káli Kátonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai órán a legszorosabb kötelékről beszélgetünk, de mielőtt még hozzákezdenénk a téma kibontásához, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen jelzők jutnak eszetekbe a bárányról.
Szerintem a tisztaságot, illetve az ártatlanságot és a kedvességet fejezi ki.
Sokféle emberi kapcsolatunk van, és akkor alakul át egy emberi kapcsolat barátsága, amikor beszélünk egymásnak a magánéletünkről, megosztjuk a másikkal személyes gondolatainkat, érzéseinket. Minél nagyobb a szeretet, annál többet mutatunk önmagunkból. A legnagyobb szeretet az, hogy teljesen oda ajándékozzunk magunkat annak, akit szeretünk. És Jánosnál olvashatjuk, hogy a szeretet sebezhetővé tesz. Nem tudom, hogy hogyan tudjátok ti értelmezni ezt a mondatot. Valóban, ha megszeretünk valakit, akkor sebezhetővé válunk?
Igen, mert ezáltal ugye elvárjuk azt, hogy szeretve legyünk, hogy jó dolgok történjenek, és ilyenkor lehetnek a legnagyobb bukások, és ez nagyon nehéz felfogni, mert hozzá vagyunk szokva a szeretethez, hogy számíthatunk valakire, és ilyenkor fáj a legjobban a kudarc.
És az is, hogyha szeretek valakit, akkor nyilván az áldozatokkal jár, és onnantól fogva nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és hogyha viszont ilyen szempontból valaki fájdalmat okoz nekünk, akkor azt nagyon nehéz feldolgozni, mert hogyha egy olyan ember okoz fájdalmat, akit nem ismersz és nem szeretsz, úgymond, és nem engedtél magadhoz közel, akkor nem is sérülsz meg. És az emberi kapcsolatoknak ez a nagyon nagy kérdése, hogy közel merd-e engedni magadhoz a másik embert, mersz-e kötődni másokhoz, és hogyha kötődsz, akkor várhat-e téged csalódás, vagy mennyire bízzál meg a másikban. Én azt látom, hogy most közületek, vagy a ti korosztályotoknak ez az elköteleződés is nagyon nagy problémája, illetve az, hogy talán nem mertek elköteleződni, nem mertek szeretni, nem mertek közel kerülni egymáshoz. Így van ez, Viki, vagy te hogy látod?
Szerintem ez teljes mértékben így van, és én ezt magamon is látom, hogy esetleg egy új emberrel barátkozunk, vagy bármi ilyesmi, vagy új emberekkel találkozunk, sokkal nehezebb nyitni a másik felé, és én is úgy érzem, hogy egyszerűen nem akarok neki elmondani semmit, ami velem kapcsolatos. Lehet, hogy ő egy jó ember, mégis úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy tudja, és inkább azoknak beszélek az érzéseimről, vagy a problémáimról, akikben igazán megbízok, akiket régebb óta ismerek. És ezért ez így nagyon nehéz.
Van azonban valaki, aki megígérte nekünk, hogy itt lesz velünk, és hogy odaadta önmagát egyszer és mindenkorra értünk a kereszten, és ez a Krisztus minket minden vasárnap a közösség ünnepén vár minket vendégségbe, hogy részesüljünk az ő ajándékában, ami nem más, mint saját maga. Ahogy az előző héten már beszélgettünk a Szent Misének az ige liturgiájáról, most már az eukarisztia liturgiája résznek az átbeszélése vagy megbeszélése, a részleteinek a megbeszélése következik. Arról fogunk most beszélni, hogy a mise második részében hogyan van jelen velünk az Isten. Tehát a Szent Mise első részében az igén keresztül, tehát a Biblia üzenetén keresztül szólt hozzánk az Isten, és most megnézzük, hogy hogyan mélyül el a Szent Mise, és hogyan tudunk mi az Úr asztalához járulni, hogy utána Krisztus testét magunkhoz vegyük, és hogyan tud ő velünk lenni. Tehát ott tartunk, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy az eukarisztikus imában a Szentlélek ereje Krisztus testévé és vérévé változtatja át a kenyeret és a bort. Igen ám, de hogy ez nem szemmel látható módon történik, mert úgy tanultuk és úgy hisszük, hogy ehhez kell a legnagyobb hit, hiszen ezt a szemünkkel nem látjuk. És nem azért történik mindez, hogy bámulattal leboruljunk az oltár előtt, és Jézus nem csak az oltáron szeretne velünk lenni, hanem részese szeretne lenni az életünknek. Erre pedig a legközvetlenebb utat választja, meghív minket, hogy együnk a kenyérből és igyunk a borból, így egyesül velünk. Tehát a legszorosabb közösség jön létre közte és köztünk. Magyar nyelven a találkozásnak ezt a nagy pillanatát hogyan hívjuk?
Szentáldozásnak.
Ez a szentáldozás kétféleképpen történhet.
Egy szín vagy két szín alatt történhet. Amikor egy szín alatt, akkor az ostjával áldozunk, két szín alatt pedig az atya belemáltja a borba az ostját.
Amikor egy számunkra fontos személlyel találkozunk, hosszan készülődünk, megmosakszunk, megfésülködünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, ez a készület néha sok-sok percig eltart. Ezzel is kifejezzük, hogy szeretjük és tiszteljük a másikat. Ugyanígy van ez a Szent Misében is, hiszen Jézus már jelen van az oltáron, a kenyérben és a borban, mi pedig még elvégezzük az utolsó úgymond simításokat, hogy teljesen ráhangoljuk a lelkünket Jézusra. Azt szeretnénk, hogy a találkozásunk a lehető legszebb legyen. Ezért közösen elimádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított az apostoloknak. Miről szól ez az imádság?
Tanultunk arról, hogy miként tanította meg Jézus a mi atyánkat a hegyi beszédben. Ez azért volt fontos számára, mert így tudta elmondani a legfontosabb üzenetet. Az Isten atyaként szeret bennünket. Jézus minden nap így élt. Én és az atya egy vagyunk. Ez volt az erőforrása, ez volt vigasztalása a nehéz percekben. Végig tudta, hogy az atya szeretete kíséri, ezért nem félt a legborzalmasabb dolgoktól sem. Még a keresztván is ki tudta mondani, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis végtelenül bízom benned, teljesen rád bízom az életemet.
Azért imádkozzuk újra meg újra a mi atyánkot, hogy mi is átérezzük, hogy milyen jó az atya gyermekeiként élni. Hiszen Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, ezért hát mi is rábízzuk magunkat az atyára, és ugye Jézus azt mondta, hogy amit ketten-hárman kértek az én nevembe, akkor ott leszek köztetek én is, és gondolj bele, hogy a Szent Misén, amikor együtt fohászkodunk, és együtt emeljük imára a kezünket, és együtt mondjuk azt, hogy bocsássunk meg egymásnak, ebbe óriási nagy erő van, lelki erő, hogy az imádságnak kézzel fogható ereje nyilvánul meg azokban az ima meghallgatásokban, amelyek ezekben a közös imádságokban rejlenek. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyán kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért? Hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk? Mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek. Ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszit adni egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Legyen velünk.
Ezután következik a számomra a Szentmisének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végre le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szentmisén a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért, életünk jobbáválását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szentmisének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Ámen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem közt beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap és hogyan bocsát el minket.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment, és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, és ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én negyedik osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Viki, te emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belé vetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hittel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelenti, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szentáldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kín szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk. A mai adásban 2 témával várjuk hallgatóinkat. Szó lesz egy online diák mediátor programról, ebben vendégünk Kovácsné Tesléri Beáta, a Mentál Mankó Alapítvány alapítója. Majd az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai mesélnek Felvidéken töltött tanulmányi kirándulásukról. Ajánlunkban Kovácsné Beát hallják.
Minden ilyen modulnak az elején van egy ilyen rövid, 1,5 perces kis videó maga a modul témájáról, aztán ismerteti a modul a témákat, hogy miről lesz szó, leírja a fogalmakat, meghatározza, és akkor vannak ilyen feladatok, amiket ha ők megcsinálnak, beküldenek, akkor nyilván van, ami automatikusan kiértékelésre kerül, de van olyan például, tehát például az egyik szimuláción olyan volt, és én nagyon szeretném, hogy ez benne legyen a modulban, hogy mesét kell írni egy adott témáról, és azokat meg mi fogjuk kiértékelni, és visszaküldjük, de ezeknél is nem is a kiértékelés a fontos, hanem maga a folyamat, ahogy ő végig gondolja, ahogy közben tevékenyen alkot, és közben gondol arra a témára. És igen, minden modul végén lesz egy ilyen rövid teszt, tulajdonképpen saját maga tesztelésére, és még egy kis bizonyítványt is kapnak, nyilván egy online formában egy ilyen elismerést.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elmondtam nektek ezeket, amíg köztetek időztem. A vigasztaló Szentlélek, akit az Atya az én nevemben küld, megtanít majd titeket mindenre. Olvasom a János evangéliumban. Egy adott személynek feltétlen jelentőséget tulajdonítani vagy benne hinni, márpedig igazi szeretet enélkül nem létezik, ezt csak annyiban tudom, amennyiben Istenben igenlem őt. Más szóval ezt csak úgy tudom megtenni, amennyiben hiszek Istenben, és hiszek magamban is, mint olyan valakiben, aki lényének központját és gyökerét Istenben bírja. Korunk bajának az a gyökere, hogy a szellem lomha, az akarat vérszegény, a szív pedig hideg és közömbös. Általános regenerálódásra van szükség, amely mindenkit kötelez, a papságot és a népet, a hatóságot és a családot, a csoportot és az egyént. Hadd támadjon fel újra a szeretet, mint isteni nagyhatalom. Zaklatott korunkban sokkal fontosabb, mint eddig valaha, hogy figyelmünket a napi eseményeknél, újsághíreknél magasabbra emeljük. Arra az újságra figyeljünk fel, amelynek betűi a csillagok, tartalma a szeretet és szerzője az Isten. A krisztusi szeretetre csak annyiban és olyan mértékben képes valaki, amennyiben és amilyen mértékben valóban élő, személyes kapcsolatban van Istennel, illetve újra és újra rálép a krisztusi feltétel nélküli szeretet adás útjára. A feltétel nélküli szeretet megélése egy élet feladata, de aki rálépett erre az útra, az megtalálta Istent. Istenem, Uram, nem gazdagságért és tudásért könyörgök hozzád, hanem szeretetért. Az életem csak szeretettel legyen teljes, mert tökéletes is csak az lehet, aki szeret. Ne engedd, hogy szeretetemet bármi vagy bárki elrabolhassa tőled, mindent és mindenkit csak rajtad keresztül akarok szeretni. Tudom, hogy irántuk való szeretetem csak így lesz igaz és helyes.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,